Az előbb felolvasott szakaszból szeretnék kiemelni pár verset újra. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Kérdem én, talán nem hallották? Sőt, nagyon is hallották. Eddig az Isten írott szava, foglaljuk el helyünket. Háborúban embert öltem. Aztán párbajoztam és lekaszaboltam másokat. Vettettem a kártyán. A parasztok verejtékéből kisajtolt vagyonomat tékozoltam. Őket magukat kegyetlen büntetések sorával sújtottam. Laza erkölcsű nőkkel bomoltam. Férfiakat csaptam be. Hazugság, rablás, mindenféle házasságtörések, iszákosság, erőszak, gyilkosság. Nem létezik olyan bűn, amit ne követtem volna el. A világhírű orosz író Lev Tolsztoj vallomását hallhattuk. Egy olyan felsorolás, amiről azt mondjuk, hogy ennek a fele is elég bőven egy embernek. És ezt ő maga írja le naplójában, visszaemlékezésében. Embertelennél embertelenebb bűnök. Nem létezik olyan bűn, amit ne követtem volna el, mondja. Hát valószínű, mi hírből sem ismerjük a Tolsztoj által felsorolt szörnyű bűnöket és tetteket. És azért ez talán elsőre annyira megkönnyebbítő, nem? Hát mikor öltünk mi embert, hála Istennek? Mikor tékozoltuk el a vagyonunkat, nincs is vagyonunk? Hazugság, rablás, házasságtörés, ó, de távol van ez tőlünk. Iszákosság, elő nem fordulhat ilyen. Erőszak, gyilkosság. Egyszer egy idős lelkész mondta, sose felejtem el, az egyik legszörnyűbb nyomorúsága a ma keresztény gyülekezeteinek, hogy elhisszük a másikról, hogy ő olyan nagyon jó ember, és elhitetjük magunkról, hogy mi olyan nagyon jó emberek vagyunk. Ez egy elég lesújtó gondolat, és amikor tovább kérdezték őt, hogy ugye miért mondja ezt, hát azért ennél nagyobb optimizmus nem ártana, akkor azt mondta, hogy el sem tudjátok hinni és gondolni, hogy milyen nyomorúságok és milyen bűnök nyomasztják azokat az embereket, akik benneteket vasárnaponként hallgatnak. És azok az emberek el sem tudják képzelni, hogy milyen nyomorúságok és bűnök nyomasztják azt a lelkészt, aki nekik vasárnaponként az Isten igéjét hirdeti. Tolsztojnak a bűnlistája tényleg borzalmas, és nyomorult ember lehetett valóban. De kérlek benneteket, testvérek, nem most egy hangos, nyílt bűnvallásra mindenki álljon föl és mondja el, nem erről van szó, csak ott belül legalább kérlek téged, mint ahogy nekem is meg kellett tennem. Kérlek téged, hogy gondold végig a te életedet. Tolsztoj 100 év 1910. november 20-án hunyt el. Azonban napló bejegyzése úgy folytatódik, hogy egyszer csak rám talált az Isten, és én az Istenre találtam. És Tolsztoj egész élete megváltozott gyökerestül, leírja. És aki ismeri Tolstoj műveit, akár a Feltámadás című regényét, én magam még nem olvastam, de már sokan ajánlották, az pontosan arról szól, szinte önmagáról val, ahogy a vidéki főúr, a vidéki gazdag főúr belecsömörlik a bűneibe, és hogy keresi meg őt az Isten, és ő hogy keresi meg az Istent. De ez az ő életében nem csak egy ilyen, hogy mondjam, külső vagy szájjal elmondott változás volt. Mert utána szétosztotta a vagyonát azok között a szerencsétlen parasztok között, akiket ő kicipolyozott. Önmegtartóztatóvá vált. És az egész ezutáni élete az Isten utáni vágyról szólt. És erről a keresésről. Az ő bűnlistája elképesztő volt. Talán a mi bűnlistánk is elképesztő. És elképesztő annak ellenére, hogy akár mások semmit nem tudnak róla. Tolstoj megtért, az Istenhez talált. Az Isten kegyelme őt megtalálta. Sőt, mindezek után így fogalmazhatom, hogy az Isten még őt is üdvözíteni akarta. A hit hallásból van. Ezt olvashattuk, ezt hallhattuk mai szakaszunkból. És akkor az evangélium mai első felszabadító üzenete a te számodra, hogy bármilyen hosszú is legyen a bűnlistád, amit csak te tudsz és senki más. Bármilyen nyomorult is legyenek azok a bűnök, amelyeket titokban követsz el, amikről soha senkinek nem beszéltél. Az evangélium most mindnyájunk számára az, hogy van szabadulás és megigazulás. És van kegyelem, és van megtartatás. Azért, mert igaz az apostol szava. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Még Tolstoj is. Még te is. Még én is. Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Mert az Úr Jézus Krisztus érted is. És miattam is szenvedett. És halt meg, és támad fel, és győzte le a halált. Azért, hogy tovább ne kelljen ilyen nyomorult bűnök rabságában élnünk. Pontosan ezért. És aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Mielőtt tovább folytatnánk a felolvasott szakasz felett való elmélkedést, meg kell állnunk egy pillanatra, és nyilvánvalóvá kell tenni, hogy miről szól a szakasz eredeti párbeszéde és üzenete. Meg fogjuk látni, hogy abszolút hozzánk is szól, de a teljes megértés miatt az eredeti alapgondolat, amire egy Pál apostol reagál és válaszol, az a zsidó és a pogány keresztjének közt fennálló feszültség. A zsidó kérdés, ma ezt így mondanánk. És már ezzel is aktualizálódik a kérdés, és ezzel is már nagyon lényegbe vágó és húsba vágó témát érintünk, amikor zsidó kérdésről beszélünk. És lássuk meg, hogy ez már a kezdet kezdetétől kérdés volt. Most akkor a zsidó keresztjének, az első zsidókból lett keresztjének, az igazi keresztjének, vagy azok, akiket Pál apostol térített meg, akik teljesen pogány háttérből emelkedtek ki, és lettek keresztjénné. És Pál apostol gyönyörűen fölvázolja, és nagyon érdemes ezen a logikai vonalon végigmenni. Pál apostol levezeti itt a rómabeli levélben, hogy a feszültség az abból támad, hogy a zsidóknak nem kellett az evangélium. Nem tudom, tudjuk-e, hogy Pál apostol, amikor elindult a térítő útjára, akkor először mindig a külföldön élő, ma így mondjuk szorvány létben élő zsidókat kereste meg. Mindig hozzájuk ment először. Mert úgy gondolta, hogy övéké először az evangélium és a szabadítás. És amikor ők azt mondták, hogy köszönjük, ez nem kell, akkor nyitott a pogányok felé. Hadd fogalmazzak így, akkor nyitott az evangélium felénk. És tudjuk, hogy ez indította el Európa felé az apostolt és az evangéliumot. Elutasítottátok Krisztusról szóló beszédet, de ez volt az elindítója annak, hogy mi, akik nem vagyunk zsidók, akik nem vagyunk így a választott nép tagja, mégis megérthessük, és igazán legyen az életünkben, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözlő. És szeretnék egy nagyon éles párhuzamot vonni. A ma állapota és az akkori, 2000 évvel ezelőtti állapotok között. Dél-Afrikában, Fokvárosban volt pár héttel ezelőtt egy keresztény missziológiai, misszióval foglalkozó konferencia, világ minden részéről voltak ott keresztények. És az Európából menő keresztények megdöbbenve hallották a dél-koreai, a Fülöp-szigeteki, a különböző ázsiai országok keresztényeitől a célkitűzést és a feladatot, és konkrétan ezek hangoztak el ezektől az ázsiai keresztényektől, hogy már képezzük, tartsatok ki ti európaiak, már képezzük a misszionáriusokat, akiket majd mi fogunk küldeni hozzátok. Fülöp-szigeteki és dél-koreai misszionáriusok. Már képezik őket, tartsatok ki, jönnek, és majd segítenek nektek visszatalálni arra az útra, amiről eltértetek. Mert ugye már senki nem hiszi el, hogy európai vagy keresztény kontinensen élünk. Mi történik most? Vegyük észre. Európának a neme, a nem mondása, az elutasítása és a nyugati civilizáció elutasítása a kereszténységre utat nyitott a világ más tájai felé. És ma már a keresztény emberek 3/4 a föld déli féltekén él. Ugyanez történik ma, mint ami 2000 évvel ezelőtt. De a folytatás lesz igazán izgalmas számunkra. Mert akkor fölmerült ugye a 2000 éve a pogányból lett keresztényekben, hogy hát akkor ezek szerint a zsidóknak vége. Rájuk most már nemet mondott az Isten. Hiszen mi lettünk az ő népévé. És Pál apostol ezt taglalja itt a Rómabeli levélben a 10.-11. fejezet környékén, hogy állj! Nem így van. Nem vettetett el a zsidó nép így, mint kiválasztott nép. Hanem arról van szó, hogy most őket, az ő nemüket használja fel az Isten irányotokba. És akkor most hadd kérdezzem meg magunktól, hogy akkor nekünk végünk van, testvérek? Mert ma Dél-Koreában, a Fülöp-szigeteken, Kína egyes titkos templomaiban, Afrikában teli vannak a templomok. Akkor most nekünk végünk van európai keresztényeknek? Vége van a mi kultúránknak? Ahol csak páran lézengenek templomokban? És hadd mondjam el az örömhírt most a mi számunkra, amit az apostol is elmondott akkor a pogány keresztények számára, hogy el ne szaladjon veletek a ló. Nem így van. Nem így van. Nincs végünk, testvér. Nincs végünk. A folytatásban Pál úgy beszél, mintha mentséget keresne a zsidók számára. Figyeljünk csak! De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről viszont nem hallottak? És hogyan halljanak, hogyha nincs igehirdető, aki elmondja nekik? És honnan lennének igehirdetők, ha nem küldettek el? És nagyon sokáig én ezt a felolvasott szakaszt úgy értelmeztem, mint ami nem csak az akkori zsidóknak talán, hanem a mi mentségünk is lehet. Hát hogyan is várjuk el ma az emberektől, hogy bejöjjenek a templomba, hogy komolyan vegyék egyáltalán ezt az egész kérdést, hogy egyáltalán jelentsen számukra valamit, hogy 2000 éves keresztény kultúrában nőttünk fel mindnyájan. Hát hogyan is, hogyha nem hallottak róla, hogyha nem hisznek benne? Miért jönne be ide egy ember, aki nem hisz az Istenbe? Miért? Persze, hogy nem fog bejönni. És ez megmagyarázza az üres sorokat. Persze, megkönnyebbültünk, leesett a súly a szívünkről, rendben van, azért mégse velünk van a hiba. Na és ez az, amit át kellett értékelnem. Mert ezt nem mentségként mondja el az apostol, hanem úgy folytatja, hogy hát de hallottak róla emberek. Hallottak róla, nem igaz, hogy nem. Igaz ez az akkori 2000 évvel ezelőtt élt zsidókra, akik között megfeszítetett az Úr Jézus Krisztus, ki ne hallott volna róla akkor, és testvér, ugyanúgy igaz ez ma. Nem valószínű, hogy lenne Lovasberényben olyan ember, aki ne hallott volna az Istenről. Nem valószínű, hogy lenne ma olyan ember, aki Európában, aki ne hallott volna az Úr Jézus Krisztusról. Sőt, nagyon is, ahogy az apostol mondja. Mert az egész teremtett mindenséget úgy alkotta meg az Isten, hogy idézett, az egész földre elhat az ő hangjuk, és a földkerekség széléig elhat az ő beszédük. Mert a mi beszédünk az az igazság beszéde, és az igazságot nem lehet megállítani. Az igazságot nem lehet elpusztítani. Tegnap a terrorházában voltunk páron, és a terrorháza múzeuma nem csak a 40-es, 50-es évek terrorjának állít múzeumot, hanem annak az igazságnak is, hogy minden olyan rendszer, ami erre épül, halálra van ítélve. És döbbenetes volt szembesülni azzal, hogy az a Péter Gábor, aki vezetője volt az Andrássy út 60-nak, akitől reszegett a 40-es, 50-es évek magyar társadalma, az a Péter Gábor rakként ugyanúgy az Andrássy út 60-ba került utána. És a saját emberei vitték oda. Mert az a rendszer, ami a hazugságra épül, az a rendszer előbb-utóbb önmagát fogja fölfalni. Ezért lehetetlen azt mondani, hogy az igazság hangja ne jutna el a föld széléig és határán. Valaki mesélte egy személyes ismerőséről, egy asszonyról, akinek a férje közúti balesetet szenvedett, életveszélyes, sőt válságos állapotba került a férje kórházba. Amint egy 10 órás műtét ideje alatt a felesége a kórházi folyosón mindvégig kétségbeesve sírva imádkozott. Utólag elmesélte, hogy csak úgy jött belőle, megállás nélkül a sok miatyánk, a hiszek egy Istenben, az üdvözlégy Mária. Összesen ennyi imád ismert, de ezeket 10 órán keresztül vég nélkül mondta. Amikor megkérdezték őt, hogy kihez is imádkozott, hiszen köztudottan nem hívő emberről van szó, akkor azt mondta, hogy imádkoztam én ott fűhöz, fához, Istenhez, Buddhához, Szűzmáriához, Mohamedhez, és még ki tudja kihez, mindegy, hogy ki, csak segítsen valaki, hogy a férjem életben maradjon. Testvérek, ez az európai történet, ez tökéletesen jó megvilágosítja azt, hogy miért nem lesz végünk nekünk. És tökéletesen segíthet abban, hogy átvészeljük ezt a nyomorult időszakot, amiben ma mi élünk. Mert ez is arról szól, hogy aki itt nőtt fel a világnak ezen a részén, az nem tud nem az Istenhez futni, ha máskor nem akkor, amikor rátakad a világ legnagyobb nyomorúsága. Nem tud nem az Istenhez futni, és ezért fogunk mi megtartatni. És még akár az a blasfémia is belefér, hogy tök mindegy, hogy kihez, Istenhez, Buddhához, Mohamedhez, fűhöz, fához. De ezek vagyunk mi európai emberek. Nem tudunk nem az Istenre gondolni. Nem tudunk. Csak egy zárójeles mondatot hadd mondjak ennek kapcsán, ennek a történetnek a kapcsán jutott eszembe, hogy milyen hihetetlen nagy felelősségünk van nekünk szülőknek. Hogy amíg a gyermek nyitott, abban az első pár évben, akkor legalább egy-két imádságra megtanítsuk őt. Valaki egyszer mondta, nagy bajba került, és nem jutott más imádság eszébe, csak az esti imádság, én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, és ezt mondta. Hol van a mi, megvan a mi felelősségünk a mi gyermekeink iránt? Megtanítottuk őket imádkozni, az Istenhez folyamodni? Hogyha eljön az életében a nagy bum, ami valószínűleg eljön mindnyájunk életébe, akkor legalább ez a kiindulási alapja legyen, hogy legalább egy imádságot el tudjon mondani. Mert persze lehet fűhöz, fához is imádkozni, de ugye érezzük, hogy nem ugyanaz. Csak egy zárójel. Megtanítottuk mi imádkozni a mi gyermekeinket. És testvérek, végezetül kiderül, hogy az előbb felsorolt szép logikai lánc az tényleg nem mentség, hanem bizonyíték arra, hogy miért nem fog elveszni a kiválasztott nép így nagy általánosságban. Azért, mert hallották az evangéliumot. Mert hallották. Mint ahogy hallotta te is és én is. Mint ahogy hallotta minden lovasberényi lakos valahogyan, valamikor. Mint ahogy hallotta egész Európa. Hiszen ebben nőtt fel. Ezért nem fogunk elveszni. És mivel hallotta Lev Tolstoj, ezért nem veszett el ő sem, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Te csak azt tudod segítségül hívni, akiről hallottál. Hát erről szól ez az egész szakasz, hogy hallottál már az Istenről, az ő kegyelméről, hogy mit tett érted. Hallottál már róla, eljutott hozzád az evangélium, akkor hívd segítségül őt. Hívd segítségül az Úr nevét, és üdvözülsz. És felszabadult, mint ahogy Tolstoj felszabadult. Nem volt már tovább a saját bűneinek a fogja. Nem kellett tovább olyan életet élni, amifelől tudta, hogy nem jó, de nem tudott kijönni belőle. Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Minden ember hallotta. Hallott az Istenről. Így te is és én is. A te szomszédod is. A te gyermeked is. Még ha nem is tud imádkozni, de hallott róla. Hát ezért fogunk megtartatni. Mert mindig lesz olyan, aki meghallja ezt a hívást. Aki segítségül hívja az Úr nevét és üdvözül, mindig lesz ilyen, itt Európában is. Ebben a már-már magából kifordult, értékvesztett kontinensen is. Ezért fogunk megtartatni. És ezért fog lovasberény megtartatni, mert lesznek mindig olyanok, akik segítségül hívják az Úr nevét és üdvözülnek, és utána felszabadulnak másokért való életre. Testvérem, végezetül egy bátor dologra szeretnék hívni most mindenkit. Közeledik az advent időszaka, közelednek az ünnepek. Legyen bátorságunk, kérlek téged. Legyen bátorságunk az elkövetkezendő adventi időszak alatt legalább egy embernek elmondani mindezt, amiről ma hallottunk, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Ne félj attól, hogy nem fogja érteni. Mert hallott már róla, mert a szívébe van vésve, mert itt nőtt fel. Csak egy embernek, mindenki, kérlek. Hát, hogyha annak az egy embernek csak erre lesz szüksége. Kedden missziói megbeszélés lesz itt az egész egyházmegye lelkészi kara, itt lesz misszió. Ez lesz az igazi misszió, testvér, hogyha mi most merünk egy bátor döntést hozni, és csak egy embernek elmondani, hogy hívd segítségül az Urat, és üdvözülsz, és felszabadulsz, és megszabadulsz. Adjon Isten bátorságot nekünk ehhez. Adjon Isten alázatot, amikor majd esetleg jönnek a dél-koreai misszionáriusok ide. Hogy értsük meg, hogy miért jönnek. Mert nem valami új dolog fog történni. Volt már ilyen a kereszténység történetében. És adjon Isten alázatot nekünk, ha esetleg majd hozzánk jönnek oda. Mert látják az életünket, és azt mondják, hogy úgy látom, neked szükséged van erre az örömüzenetre. Hívd segítségül az Úr nevét, és üdvözülsz.